Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. Technikus kollégám, Rostás Tibor segíti ennek a műsornak a technikai szerkesztését. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat ezen a szép ünnepen. A november 1-e van, minden szentek ünnepe, és nagy szeretettel köszöntöm két vendégemet, Ungárné Balányi Klára, a pasztorális tanácsadót, és Süttő Márta, mentálhigiénész szakembert.
Köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. A újságírói tevékenységem mellett a Szent Erzsébet Egyházközség Babamama csoportjának vezetője vagyok, és magam is 5 gyerekes édesanyja, most már 5 unokám is van.
Jó, Márti, akkor arra szeretnél kérni, te is mondjál valamit. Nagyon régen voltál a műsoron vendége, még a tavalyi év áprilisában.
És szeretettel köszöntök minden hallgatót, és köszönöm a meghívást. Süttő Márta vagyok, tanár, mentálhigiénés szakember, az Anyusuli megalkotója, kitalálója és létrehozója, 4 felnőtt gyerek édesanyja és 5 kisunoka nagymamája.
Hú, hát nagyon szép. Ahogy így rátok nézek, eszembe sem jut, hogy ti nagymamák vagytok, és hogy már ennyi unokátok van. Arra gondoltam, hogy a mai napon beszélgessünk arról, hogy milyen is a mindennapokban a szülőknek, a nagyszülőknek megélni a mindennapokat. Sokszor arra gondolunk a minden szentek ünnepén, hogy valaki valami nagy csodát tesz. Ugye nagyon sokszor halljuk a szentekről, hogy megkínozták, kerékbe törték, és hogy azok az eseményekre, vagy akár a saját életünkben megtörtént dolgokra nem is gondolunk, hogy azok is olyan szent cselekedetek, amiket mi is nap mint nap, illetve látunk anyákon, nagymamákon, hogy minden nap megtesznek az unokákért, gyerekekért. Mi az, amit ti a szakmai tapasztalatotok kapcsán be tudtok mondani, amit láttok akár a babamama csoport vezetése közben, vagy a saját életetekben?
Valóban mindannyian életszentségre vagyunk meghívva, de szeretjük ezt úgy a távolba eltolni, hogy hát mások bizonyára szent életet élnek, mi magunk meg csak küszködünk. A babamama csoportban is valóban ezt tapasztalom, hogy küszködünk. És ez a küzdés fontos, mert azt jelzi, hogy törekszünk valamire. Törekszünk a családunkban a szeretetet továbbadni, és nehéz helyzetekben is valóban ingerültség, dű, türelmetlenség, lepasszolás helyett kitartóan, türelmesen, és gyakorolni a szeretetet, így lebontva a legapróbb hétköznapi tevékenységekre. Sokszor ez talán éppen azért is nehéz, mert annyira nem látványos, senki nem dicsér meg érte, tehát ez nem egy nagy kínzás, amiért majd szenté avatnának minket. Pusztán csak arról szól, hogy sokat szorra végigmondani ugyanazt a mesét, sokat szorra fölkelni éjszaka, és akár éveken keresztül egy helyben teljesíteni ebben a nagy észrevétlenségben.
Márti, neked milyen tapasztalataid vannak ezzel a témával kapcsolatban?
Én fiatal anyukákkal foglalkoztam részben a jegyes oktatás során, vagy fiatal feleségekkel foglalkoztam, vagy leendő feleségekkel a jegyes oktatás során, és ott láttam fölmerülni a problémát, hogy milyen nehéz önálló életet kezdeni, milyen nehéz leválni, elszakadni a szülőktől, és idősebb generációval foglalkozva pedig azt láttam, hogy milyen nehéz elengedni a fiatalokat. És én azt gondolom, hogy ezek az anyukák egyébként, a középkorú anyukák, akik a gyerekeiket elengedik, azok a hétköznap hősei, mert hogy az életük során annyiszor kellett már változtatniuk, annyi mindenen keresztül mentek, annyi új impulzus érte, annyi mindenre kellett nagy lelkű szeretettel reagálniuk, és a gyerekek elengedése is egy ilyen nagy lelkű szeretett gesztus. Ezek alapján én azt gondolom, figyelembe véve a korosztály egyéb problémáit, hogy ezek az anyukák igazából a mindennapi szentjeink.
Mik azok a problémák ezeknek az anyukáknak, nagyszülőknek a mindennapokban eléri őket? Tehát mivel küzdenek, amiket te látsz?
Hát elsősorban az életközépi válság, amiben belekerülnek.
Milyen korcsoportot lehet mondani ezzel az életközépi válsággal?
Hát ez tág, akár lehet az is. Elsősorban, hogy a gyerekes anyukákkal foglalkozom, mert azt tapasztalom, hogy 40-60 év az a korosztály, akik szembe kerülnek ezekkel a problémákkal. A fizikai egészségromlás, testi-lelki problémák, nem csak a fizikai egészségromlás részben, ugye ennek a tünete, de lelki egészségromlásról is beszélhetünk ebben az időszakban.
A baba-mama csoportban előfordul olykor, hogy a család tágabb kapcsolatai is szóba kerülnek. Próbálunk itt is szeretettel helytállni, de ez nagyon sokszor nehéz, különösen a generációk között. Az igazán nem lenne jó megoldás, hogy a fiatal szülők panaszkodnak az idősebbek, de az idősebbek meg viszont. Holott ugyanarra törekszenek, mindkét oldalról. Idősebb szülőként talán annyiból nehéz, hogy nagyobb gyerektől, kamasztól, fiatal felnőttől már olyan érzelmi viszont reakciókat kevesebbet kapunk. És ez nagy fájdalom az elengedő szülőnek. Ez egy plusz kihívás, hogy akkor is szeretettel viszonyulni, amikor ezt a háttérből kell megtenni, esetleg pont avval, hogy nem teszünk semmit, hanem hagyjuk önállóan kibontakozni a fiatalt. Nem árasztjuk el tanácsokkal őket, nem akarunk helyettük megoldásokat találni. Hagyjuk egyszerűen, hogy járják az útjukat, bezzeg, ha kérnek, akkor igyekszünk segíteni.
Hogyha egy kicsit beszélgetnénk el, hogy mit is jelent a leválás, ugye mind a ketten, illetve én is dolgozom családokkal, szülőkkel, ahol akár már a kamaszkor, sőt, én inkább azt tapasztalom, hogy a köldökzsinór elvágásától indul a leválás, hogy mi a nehéz a leválás, meg az elengedésben, mert ugye mind a két oldalon küzdenek a résztvevő felek ebbe a folyamatban.
Tapasztalataim szerint az egyik nehézség ez a szoros érzelmi kapcsolat, tehát a gyerek és az anya között. Tehát nagyon szorosan összebújtak, vagy összenőttek, akkor ez különösen nehézé tud válni, vagy ad is nehézé tesz, és azért is nehéz ez a leválás, mert az anyukáknak néha az egész életét kitölti a gyerekek gondozása. És amikor a gyerek már nem tart erre igényt, akkor ott van, hogy elvesztette az identitásának az alapját, és újra kell építeni magát, új célokat kell találnia az életébe. Nehézé teszi szerintem ezt a leválást a korszaknak az a tipikus tünete is, amikor azt tapasztaltam középkorú hölgyeknél, hogy úgy érezték, hogy elhibázott volt a szakmaválasztásuk annak idején, tehát nincs fogódzójuk az se, hogy abban sem, hogy a munkahelyükön több örömöt kapjanak. Kérdés az, hogy van-e bennük elég bátorság ahhoz, hogy újat építsenek ebben a témában is. Tehát én az anyukák nagy átváltozó művészek.
Igen, többszörösen kell átváltozniuk.
Így van. Nyilván a hormonális változások is ehhez segítik őket ebbe a korba, hogy jobban kiállnak magukért, jobban tudják, hogy mit szeretnének, jobban előtérbe tudják magukat helyezni esetleg, amit egész életükben nem tettek meg.
Megszoktunk egy-egy szakaszt a babával, kisgyerekkel, óvodással, iskolással és a kamasszal, és egy-egy lépcsőt kell mindig ugranunk, de a végén mégiscsak ott van az a helyzet, amikor csak-csak elhagyja a szülői házat, vagy ha otthon is lakik, akkor sem tart már olyan szoros kapcsolatot a szülővel a gyerek. És amellett, hogy ez érzelmileg fáj, keletkezik egy nagy hiányérzet az anyában ott is, hogy akkor most mit kezdjen ő. Talán a munkája a család mellett háttérbe szorult, ha több gyereket nevelt, akkor mindenféleképpen. Most kellene ismét bekapcsolódni a munkába, vagy újult erővel, vagy pályamódosítás következzen? Tehát a negyedik, ötödik X táján a családi kérdések mellett a munkával kapcsolatban is ilyen újabb és egy választást, egy más lépést igénylő kérdés merül fel.
Nekem a családterápiás képzésről az jut eszembe, hogy ezt úgy neveztük, hogy úgymond normatív krízis, mert ugye krízis, mert van egy változás, azért normatív, mert nyilván ahogy kilépnek a gyerekek a családból, akkor újabb szerepekre kell rátanulni. Azért is beszélgetünk most, mert tudom, hogy ti elkezdtetek gondolkodni, hogy hogyan tudtok segíteni olyan anyáknak, akik ebbe a fél időbe vannak. Hogyha erről egy picit mesélnétek, ti mi az, amit nyújtotok a csoport keretében azoknak az anyáknak, akik azt gondolják, hogy tudatosabban szeretnének felkészülni erre a változásra, vagy erre a lehetőségre, vagy pedig már benne vannak a kellős közepén, és úgy érzik, hogy nincsen fogódzójuk, de hogy keresnének valamit. Mik azok a témák, amiket a csoporton belül érintetek?
Azt gondolom, hogy a csoport egyik kincse, vagy titka, vagy öröm lehetősége a csoportban a tudás átadáson kívül. A tudás megszerzése is segít, már hogy tisztában vagyunk bizonyos dolgokkal, bizonyos folyamatokkal, hogy ez teljesen természetes, hogy lezajlik bennünk. A nagy kincse az, hogy együtt vagyunk, és megosztjuk a tapasztalatainkat, és hogy nem vagyunk egyedül. Más is hasonló cipőbe jár, másnak is vannak gondjai, és mi nem vagyunk egy különlegesen, nincs olyan probléma, ez egy normális dolog, inkább így fogalmazni, illetve hogy nézzük a csoporttagokat, hallgatjuk a történeteiket, hallgatjuk a tapasztalataikat, ezáltal inspirálódunk mi is. Hogy neki volt egy problémája, így oldotta meg, neki volt, hát ha találunk olyat, ami nekünk is valamiféle fogódzót tud jelenteni.
Jó lenne, hogyha ez a korosztály is valóban tudatosan készülne a változásra, vagy ha azt tapasztalja, akkor keresné tudatosan a megoldást, és nem csak fortyogna a levében. Én azt látom, hogy várandóság alatt kisbabát nevelve, gondozva a fiatalok eljárnak valamilyen felkészítő tanfolyamra, klubba, valahova mindenképpen, ahol információt szereznek, és ez egy közösséget is jelent nekik, a hasonló cipőben járó közössége. A 40-50 évesekre ez kevésbé jellemző, ők úgy szocializálódtak, hogy gondjaikat inkább eltitkolják, magukban szenvednek, és kevésbé keresik a csoport támogató erejét. Szeretnénk is felhívni a figyelmüket, hogy van egy ilyen lehetőség, és az előrelépéshez szükséges is esetleg az, hogy éljünk ebben a lehetőséggel azért, hogy a későbbiekben is olyan szerető központja legyünk a családnak, amilyennek korábbi években voltunk.
Ez a természetes része az életünknek, hogy ezt az életfeladatot meg kell oldanunk, hogy a fiataloknak is vannak feladatai, mindenkornak megvan a maga feladata.
De ugye arról beszéltünk, hogy ijesztő lehet ez a normatív krízis, pedig ez egy életfeladat, amit meg kell, hogy oldjunk.
És hogy az idősek nem járnak ilyenbe, középkorúak.
Nekem, ami eszembe jutott még erről a korosztályról, és szerintem erről érdemes beszélni, hogy én nem csodálom, hogy nehéznek élik meg. Most van egy nagyon nagy technikai vagy informatikai robbanás. Egy szülő, aki mondjuk több gyermeket is szült, hosszabb ideig otthon volt. Tehát akkor, amikor elment az első gyerekkel szülési szabadságra, akkor még Commodore 64 vagy ilyen, nem is biztos, hogy annyira elterjedtek voltak ezek a IT technológiák, technológiához tartozó számítógép, vagy okostelefon még nem is biztos, hogy létezett. Most meg, amikor visszamegy, fel kell venni mondjuk a munkahelyén a versenyt a fiatalokkal, akik szinte ebbe a IT világba benszülöttek. De ez az egyik. A másik, amit itt a Márt is kihangsúlyozott, hogy van egy nagy fizikális testi változás, van egy lélektani változás. És én, amit még tapasztalok, ugye kamasz gyereket nevelve, hogy nyilván a gyerkőcnek is a kamasságából adó van egy lelki hullámzása. Nyilván nekünk is van szülőként egy habitusunk. Tehát, hogy ezeknek a folyamatos egyensúlyba tartása szerintem ez időnként nagy kihívásokat állít. Meg hát nyilván a munkahelynek is vannak elvárásai, és ugye mindenki azt várja, mert ugye a világ azt kéri, hogy mindig hetik legyünk, mindig toppon legyünk, tehát nem lehetnek a nők fáradtak, kimerültek. Nem elég, hogy otthon teszi a dolgát, hanem még a munkahelyen is, vagy fordítva, bárhogy lehet mondani.
Ezt a helyzetet akkor az idősödő szüleink is ebbe a korosztályba
jelenik először, meg.
Így van, ilyenkor szembesülünk először, hogy már mi vagyunk segítség nekik, és nem ők segítenek nekünk.
Mit tapasztaltatok, hogy most leginkább a nőknek, anyáknak erről a fél idejéről beszélünk? Hogy hol vannak ebbe a férjek, az apák? Lehet-e erről valamit biztatásként elmondani a rádióhallgatóknak?
Én azt tapasztaltam, hogy a férjek élete valahogy más vonalon halad, mint a nőké. Tehát, hogy már említettük, hogy a nők sokszor kénytelenek változtatni, változni az életükön. Van olyan férfi, aki elkezd egy munkahelyen dolgozni, és akkor nyugdíjba megy ugyanarról a munkahelyről, akkor a váltások nincsenek az életükbe talán, mint a nőknek. És néha értetlenül állnak ezelőtt a probléma előtt, hogy nem is értik. Találkoztam olyannal is, hogy az apuka azt akart, hogy álljon meg az idő. Oké, elmentek a gyerekek, de akkor majd más gyerekeket nyaraltatunk, majd más gyerekekkel foglalkozunk. Tehát, hogy ez annyira jól ment, miért kéne nekünk más csinálni? Ha értettünk, akkor csináljuk azt. Tehát, hogy nem tudod szembenézni avval, hogy itt valamit váltani kell, és esetleg nem tudott a felesége mellé állni ebbe a váltásba.
Annak ellenére, hogy a legtöbb családban azért a nő is keres, és a családban végzett munkája mellett pénzkereső munkát is folytat, ennek ellenére elsősorban a apát tekintjük családfenntartónak, és ő is így érzi, ennek megfelelően dolgozik. Most akkor az ő életében valóban, ahogy a Márti mondta, akkor a változás nem történik, építheti a karrierjét, és nagyjából erre az időre éppen elérkezik a csúcsra, jó esetben, és ott még tovább tudja folytatni a munkáját. Jó az, hogyha ők párként még jó kapcsolatban érik el ezt az életkort, mert akkor van lehetőségük ismét több időt szentelni egymásra. Akkor már nem a gyerekekre kell elsősorban figyelni, hanem kapcsolódhatnak egymáshoz, vagy közösen tölthetnek együtt egy értékes szabadidőt.
Én ismertem olyan házaspárt, aki gyerekek kirepülése környékén leült, és megbeszélték, hogy mi lesz az a közös hobbi, vagy közös tevékenység, amit mostantól kezdve sokkal több idejük lesz művelni, és szeretnének is közösen művelni.
Tehát, hogy akkor ez is lehet egy módszer, hogy a szülők egy közös hobbit találjanak. Aha. Ezen kívül még milyen lehetőségük lehet, mert nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan, mint a férje, felesége, és hogy ugyanazt a hobbit szeretném művelni. Mi az, ami még előkerült, vagy előkerülhet a csoporton, mint lehetséges jó gyakorlat, vagy jó modell?
Most mondhatom azt, hogy ezek az ölelját csoportok nagyon jók szerintem, tehát a tapasztalat az, hogy ezek a kapcsolatgazdagító programok nagyon jól vannak fölépítve, a működő kapcsolatok még jobb átételére. Javasolhatnék egy ilyen csoportot is a házaspároknak. Arra nagyon-nagyon figyelni kell szerintem, hogy ne fejlődjenek egymástól el. Ha ez meg is történt, akkor ezt hogyan tudják korrigálni. Tehát, hogy igenis kell egy nyitottság, egy figyelem, egy akarat, hogy a másikra tudjunk figyelni, és a másikra akarjunk figyelni. De ez rajtunk is múlik, és hogyha igazából ennek a gyökerei azért nem itt vannak, hanem a fiatal házasként, hogy voltunk mi együtt, hogy gondoztuk a házasságunkat, hogy próbáltunk végig társak maradni, és nem csak a gyerekeinkről szólt az életünk.
20-30 év alatt mindannyian változunk, és lehet, hogy akkor itt egy rácsodálkozás is történik, de még ebből is kifejlődhet valami jó, hogyha az elhatározásunkban megmaradunk, hogy együtt folytatjuk, és együtt akarjuk leélni az életünket, akkor itt még van lehetőség arra, hogy új kapcsolódási pontokat is találjunk egymáshoz.
Tehát, hogy akkor ezekről a kapcsolódási pontokról is lehet a csoportba beszélni, illetve beazonosítani azt, hogy egy szakasz lezárult, és hogy hogyan szeretném ezt a következő szakaszt elkezdeni, folytatni a házastársammal.
Érdekes, hogy a tapasztalataink azt mutatják, hogy nem is igazán tudják sokszor a nők, hogy mit szeretnének. Tehát ott kezdődik a munka, hogy mire vágyok én még az életben, mi az, amit még szeretnék, ami nekem örömet okoz. Olyan nagyon háttérbe tudták szorítani magukat a család érdekében, meg a gyerekek életében, hogy szinte elfelejtették a saját vágyaikat. Tehát sokszor foglalkozások mennek el avval, hogy és te mit szeretnél? Én szerethetek egyáltalán valami? Lehet az, hogy én magamért valamit megteszek? Tehát, hogy ezt megtanítani a hölgyeknek, hogy felelősek a saját jólétükért, és menj, ássanak a mélybe, keressék meg, hogy mi az, ami nekik örömet jelent, amit úgy szívesen csinálnak.
Tehát, hogy akkor ez a újra meghatározni saját magamat, az, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és még mi az, amit szeretnék. Tehát egy kicsit ehhez a kamaszkornak az identitás kereséséhez hasonlóan egy újra definiálás a saját magunknak, erről is szó van.
Több gyerek mellett, házi munka mellett, kereső tevékenység mellett, és esetleg még egyéb rokoni kapcsolatok mellett, mert így az anyák a részben a saját szüleikkel, részben valakivel a családban kell még törődniük. Tényleg az a legegyszerűbb módja az összeegyeztetésnek, hogy akkor ebben a kirakós játékban egyel kevesebb, hogyha nekem nincs semmilyen igényem, én hátralépek, én csak teljesítek, megszervezem a család életét és pörgetem a munkát. Ez egészen addig megy, amíg itt ebben a felállított rendszerben valami meg nem változik. Az megváltozik, hogy a gyerekek felnőttek, jé, akkor itt vagyunk a férjemmel ketten, vagy legalábbis több időnk van, ez is változott. Lehet, hogy a munkahelyen is történik változás, esetleg pozitív, de sajnos ebben az életkorban gyakran negatív változás történik. Tehát mindenféleképpen adott egy helyzet erre, valóban így van, hogy újra fel kell fedezni önmagunkat.
Én azért azt tapasztalom, hogy a fiatalok ebbe ügyesebbek nálunk. Tehát ők sokkal jobban tudnak magukra figyelni, magukra is figyelni. Igen. Már egy másik generáció, talán megtanulták ezt is, hogy figyeljünk magunkra is, illetve azt is talán jobban tudják kezelni, és lessük el tőlük, tehát magamat is biztatom, meg a rádióhallgatókat is, hogy lessük el, hogy a család jóléte, hogy a család jól érezze magát, annak az egyik pillér az, hogy én is jól érzem magam. Tehát nem úgy van, hogy én mártír vagyok valahol, és akkor én kiszolgálok, és mindegy, én vagyok a családnak a mártírja, hanem a család akkor lesz boldog, és akkor fogja jól érezni magát, hogyha egy olyan anyuka van benne, aki szintén jól érzi magát a bőrébe.
De esetleg ez a szentírási örökigazság, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, tehát, hogy akkor mégiscsak magunk szeretetével és a magunkra való odafigyeléssel kell kezdeni, mert akkor tudunk igazából a másikra is rátekinteni.
Így van, hogyha magunkra figyelünk, és eljutunk odáig, hogy tudunk reflektálni például, hogy milyen érzések vannak bennünk, azok mitől keletkeztek, mit kezdünk ebből az egészen, avval már a környezetünknek is sokkal könnyebb kapcsolódási lehetőségeket adunk hozzá.
Önmagunk helyes szeretete az nem önzés, de sokszor még ezt is meg kell magyarázni, vagy át kell élni, vagy tudatosítani kell, tehát még ebben is küzdeni kell, ebben a gondolattal, hogy de hát ez nem önzés, hát magamat előtérbe tolom, nem előtérbe, hanem ez az alapja a fele baráti szeretetnek, a helyes önszeretet is.
Igen. És akkor itt hozzákapcsolódhatunk a fiatal felnőttek témájához is, hogy akkor segítek neki, amikor szüksége van, ő saját életért felelős, és én is felelős vagyok a saját életemért, a saját jólétemért, és akkor kérek segítséget, amikor szükség van segítségre, és nem pedig húzom és kötöm magammal a gyerekeket.
Szóval így tudunk nekik példát adni, hogy a saját szükségleteinket is figyelembe vesszük, felelősen gazdálkodunk az egészségünkkel, az erőnkkel, mert ezzel tudunk példát adni, tehát nem biztos, hogy mindig a papolással, vagy a ráolvasással, hogy mit kéne, hogy kéne jól csinálni.
Szinte soha.
Hogyha valakibe felmerült, hogy mindezek engem érintenek, vagy érinteni fognak hamarosan, amikről itt beszélgettünk, akkor kereshetnek benneteket a Rózsák terei plébánián, a Klárit. Téged, Márti, hol érnek el a hallgatók?
Hát többféle fórumon, a Kilátó Ferences Mentálhigiénés Központon keresztül is rá tudnak érni.
Jó, hát szerintem ez jó, hát ott megtudják, hogy Sütő Márti, és a csoport érdekli őket, amiről itt beszélgettünk a Mária Rádióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a ünnepi alkalmon így tudtunk a mindennapi szentekről, illetve azt, hogy a mindennapokban hogyan tudunk jobbak lenni, erről beszélgetni, főleg szülőként, anyaként, mert ez nem egy egyszerű, de azt hiszem, hogy még maradt egy-két kérdés, amit tovább tudnánk boncolgatni. Remélem, hogy még lesztek a műsoron vendégei. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam. Oh.
otthon, a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.
Szentek ruhájába öltöztek be Mányon. Hírkomment.